Sziasztok! Üdv az anonim függők heti összejövetelén, ahol senkit sem akarunk kikúrálni, hanem inkább még mélyebbre süllyednénk az aktuális sorozatok világában, hogy ezáltal kiszabadhassunk egy kicsit az életpinát a mókus kerék körforgásából. Ki a franc találta ki ezeket a körmondatokat?
Megteszem, te szoktál ilyeneket.
Hogy valaki csapna le egy téklapáttal, de azonnal. Na mindegy, szóval ha te is ilyen vagy, akkor itt a Brand New Voice csapatában, mármint mikrofonjai mögött, előtt, hangfalai előtt, füledben, akárhol, ahol hallatsz bennünket.
Felteszem.
Ja, nézd már, Liam Shirt már egyből is írt.
Már írt így.
Már írt titeket
már. Ez szomorú élete lehet szegénynek, erre várni egész nap, hogy mikor írna neki valaki, hogy válaszolhasson.
Az még hagyja, de tegyük hozzá, hogy ő Wonder Woman-t rajzol. Tehát mennyire szar lehet már az élete. Szívesen cserélnék vele egyébként, de egyébként szerintem ő most beállította nálam az új favolásnak a világrekordját azzal, hogy körülbelül 10 másodpercen belül azonnal favolt
egyet. Hát szerintem 2 percen belül válaszolt is.
Ez azt mondom, ez mennyire király már. Liam Sharp, te vagy az atya úristen mostantól.
Patrick Warburton-i babérokra törődve le is nyomta gyakorlatilag.
Igen, csak azért a Warburton-t azért mégis csak jobban szeretjük, mert hát senki nem tud nála jobb fapofával ott állni és nézni. Na, ezt mondom, tehát azért mennyivel ki... Na jó, de viszont Warburton jár Kerry Prestonnal.
Hát igen, meg ő volt ilyen... jaj, van egy Betty White-tal, igen. Most már nagyon sok mindent elfejtek.
Mint én tegnap.
Igen.
Igen, szóval azért Patrick Warburton szerintem mindig kicsit menőbb, mint Liam Sharp, de azért művészet színvonalban Liam Sharp nálam kezd egyre inkább feljebb jönni. Lassan elér ez a Greg Capullo szinthez, szerintem. Jut eszembe. Mielőtt folytatnám a mondókámat, májusban indul, illetve most ebben a hónapban indul a Batmannek a harmadik évada, ahol már Zack Snyderéket fogják követni. Zack Snyder? Hülye? Beszélek hülyeség? Basszus kulcs. Scott Snyderéket és Greg Capullónak a New 52-s történeteit fogják elmesélni. Úgyhogy szerintem marra izgalmas lesz, nem?
Még nem felképpen. De szerintem még ebből az előzőben is van egy pár, amit nem olvastam, az utolsó 2-3. Amint abból mostani szálból, amiből ez szerintem az előző volt, az utban, hogy a mostani volt az utolsó.
Felteszem. Lehetséges.
Hát gondolom, hogyha most új történet száll lesz.
Szerintem igen, mert nekem egy kicsit komplikált, hogy hogyan is sugározzák, hogy sugározzak, hogyan jelentetik meg magyarul, de szerintem igen, valami olyasmi lehet. Hogy ott véget ért a történet száll, és akkor utána ahelyett, hogy azt folytatnák, inkább váltanak a 52-ra.
Igen, valószínűleg.
Legalábbis szerintem valami ilyesmi volt, nem pedig az, hogy a kettő között van valami összefüggés. Szerintem annól azok régebbi történetek voltak, nem?
Igen, szóval az első szembe írták talán, hogy melyik történet száll, de igen, az valamelyik régebbi volt.
Igen, ezért mondom, hogy egy kicsit ez ilyen...
Aha. De legalább van.
Ja. Hát legalább van, ezzel mondom, hogy ennek nagyon tudok örülni, mert szerintem ráadásul Snyderéknek kivetesen, tehát ha összehasonlítod két Snydert, akkor ahogy szerintem ezt már rengetegszer elmondtam, két Snyder között ég is föld a különbség, tehát az egyikük mocskosul jó Batman sztorikat kreált, tehát az Endgame az nekem az egyik kedvenc történetem volt, ami a Snydernek a képregény futásából, még a másik Snyder, aki ugye a filmeket csinál, ő igazából fogalma nincs arra, hogy hogyan kell egy jó filmet csinálni, úgyhogy ebből kifolyólag ő inkább a látványra fókuszál, csak az a baj, hogy a látványnak köszönhetően ő elveszti a kontrollt, az uralmat a jármű felett, és igazából emiatt egy olyan katyfaszt kapsz, ami tulajdonképpen nem azt mondom, hogy az év legrosszabb filmét produkálta, mert szerintem arra még mindig a női szellemírtók a legesélyesebb pályázó, elnézve, hogy ugye annak a trailerre az egyik legjobban utált az interneten jelenleg. Szerintem azért ott lesz a top 3-ban. Tehát ez azért nagyon csodálkozik azon, hogyha nem nyerne rengeteg rajmánát. Nára, ugye ilyen szar filmek muszáj. és ezt tegyük, hogy ez a Superman rajongóként mondom.
Hát igen.
Na igen. Mit akartam még? Ja, igen. Azt nem tudom, hogy hallottad-e, de például a versmondó lány Sesztek Anna, valamint apukája Sesztek Szabolcs és Seller Gavicsot lesznek ezen a nagyon-nagyon izgalmas második Womanity Fesztiválon a Szinkron Színházzal.
Igen, láttam. Hát biztos, hogy olyan jó lesz.
Mikor lesz ez?
Nem jót kezdtél, de szerintem valamikor mostanában.
Hát felteszem. Igen,
mondom.
Igen, május 15-én reggel 10 órakor kezdődik, és akkor lesz a versmondó lány is. Ah, mennyi vegyesen vagyok, mint te. Na most kialakítok, Luki.
Igen, hát biztos, hogy érdemes lesz elmenni mindenféleképpen, mert nagyon jó program.
Az egészen biztos, mert például ugye ott lesznek ugye Sestiék, aztán pedig 11.45-től jön Papi János úti napoló összeállítása, ahol a Vándor színész mesél címszóval, aztán pedig Nikodém Zsigmond és Nikodém Vanda beszélget Spilák Klárával. Ez 1:45-től 2:00-ig lesz majd látható. Aztán lesz egy fordítóverseny Boros Karina dramaturggal és Sereg Judittal az ELTE megbízott oktatójával, és ők avatnak majd mindenkit a fordítás rejtelmeibe. Na most van egy nagy titkom. Nekünk meg itt vagy te.
Hát igen.
Aztán lesz a Szidosz életműdíja átadás is, ahol Kassai Lanai Szokolajótól kapják meg a Szidosz életműdíjat, úgyhogy nem semmi, hanem ez.
Hát ez biztos.
És a nap végén még lesz egy impro Zsuzs Katival is, amire szintén csak érdemes lenne elmenni.
Hát mindenféleképp.
Úgyhogy igen, a Femina.hu támogatja a Szinkron Színházat a második Womanity Fesztiválon. Vétek lenne kihagyni, ott lesz a Millenárison, tehát Pestiek megint csak előnyben. Azt a meglepetést. Oké, okay, szóval mit is akartam? Még igen, szóval itt van Brand New Voice. 201. alkalommal vagyunk itt, és azért vagyunk itt, hogy bárkit útba igazítsuk, aki eltévedt, ki elbrándult, nagy Isten összezavarodott, mert hogy túl sok minden nézendő fel van dolgunk, mert hát nekünk is ezzel van dolgunk, és hát igazából ezért szenvedünk mind a ketten, és ezért van szükségünk ezekre a heti terápia sessionünkre, amiben az a poén, hogy ez már héten már a második, mert egyszerűen egy terápia session nekünk nem elég.
Hát így van.
Ez nem tudom egyébként melyikünkből fakad, de felteszem, nem belőled.
Szerintem belőlem is.
Oké, ezt majd nyugodtan kifejtetett hamarosan. és ha ti is ilyenek vettek, akkor egészen biztosan ki akarjátok üvölteni velünk együtt a nagyvilágban, hogy szeretem a Zoellát! Vagy mit tudom én, mit néztek? Én nem nézem, ezt a kolléga úr nézi, csak most hirtelen nem tudott más eszembe, mert ránéztem az adás, mert is ott volt szóval éppen, úgyhogy bocs. Jó, hát én azt üvölteném, hogy szeretlek Carrie Preston! Meg mi a Serafino! Meg mindenki! Szóval igen, tehát valami is. Szóval, hogyha szeretnétek valamit a GNA-nek a közösségi faláról, valamit, amit szeretnétek megosztani a világgal, hogy mit tudom én, valami irány nagyon lelkesedtek, vagy nagy Isten, van egy cikk, amit szeretnétek a figyelmünkbe ajánlani, vagy csak szeretnétek megjelenni a műsorban, akkor ne felejtjétek el, hogy dobhatok nekünk egy e-mailt a seriousevent@gmail.com címen. Valahányszor kimondom ezt a címet, te mindig... De miért? Te miért?
Nem tudom.
Én azt hittem, hogy mind a ketten már felnőttünk valamilyen szinten.
Valamilyen szinten.
Oké, okay, na mindegy. Szóval, igen, tehát ezen a Serious Event kukac@gmail.com címen lehet bennünket elérni, illetve el lehet bennünket érni a Joy News ajánlón Facebookon, valamint meg lehet engem találni az @joyna név alatt, valamint pedig Twitteren és civilben Luke-ot az @mklsubs néven lehet keresni. Ő egyébként nem valami beszédes Twitteren, ő csak úgy van.
Igen, de amúgy, hogyha valaki ír, akkor válaszol?
Igen, mert hogy Luke-nak ez a mániája, hogy ő szeret kommunikálni emberekkel.
Hát, nem tudom, mennyire mániám, de hát, hogyha ha úgy van, akkor persze.
Figyelj, mondhatjuk, hogy a pályát tévesztettél, és igazából pszichológusnak készültél.
Igazából, hogy nem készültem annak, de többen mondtál már, hogy miért nem lettem az, vagy hogy az vagyok-e.
Nem tudom, de a pszichológus közösség nevében megköszönöm.
Hát igen, nem veszem el más munkáját.
Hát igazán kedves félet szerintem. Szóval dőljetek hát hátra, és kezdődjék a munka. GNA, Brand New Voice.
Számok háborúja.
Így van, mert hogy folytatni fogjuk a mai beszélgetés során az előző, tehát a hétfői 200. jubileumi adásunknak a témáját. Egész pontosan egy kicsit más megközelítésbe fogjuk helyezni ezeket a dolgokat, de még mielőtt eljutnánk oda, hadd kérdezzem már meg, hogy te miket láttál a héten?
A héten? Hát konkrétan kedvem.
Hát konkrétan ez kicsavar.
Hát igen, de még megnéztem az utolsó vagy a, igen, a legutóbbi két flash, a mostani Crowdedot, és szerintem körülbelül ennyi.
Oké, ez az, hogy kifejezetten sok tőled egyébként így két nap alatt.
Hát mondjam. Igen, igen.
Mondhatnám, hogy le vagyok nyűgözve, de igazából nem vagyok lenyűgözve, mert akkor leszek lenyűgözve, ha rájövünk arra, hogy a francba lehet ezt a hülye új riser szisztemünket egy óra alatt összerakni. Sokat is érdemel fog megtörténni.
Hát ez mi lesz?
Ha kell mondod, hogy jelenleg jutott levinni egy órára, hát az zseniális teljesítmény lenne. Na, mindegy, igen. Tehát mondom akkor én, hogy miket láttam. Két Görmicvördöt. Bizony, öcsém. Jövök föl, mint a talajvíz, már csak két epizód maradt a szezonból. És júniusban jön a harmadik évad, úgyhogy jej!
Akkor nem sokkal vagy telemaradva.
Én meglepő módon nem, én csak az idei epizódokkal nem láttam. Én szerintem decembertől nem láttam őket.
És csak négy volt az óta?
Nem, az mondom, hogy ez a 25-dik, ez most szerintem biztos, hogy még tavaly volt, meg nem is tudom, tehát a 24-dik is már valamikor december környéken volt, azért nem láttam annó. Mert amikor nagyon benne voltam a GMV-ben, akkor még nem volt, és akkor volt valami hosszabb szünet, és akkor utána azt mondom, menjetek a jövő édesanyjátokba, miért tartotok folyamatosan szünetek, hát majd egyszer majd nézzük aztán. Most jutottunk el oda, hogy elkezdjük Görmicvördöt nézni. Igazából valahol ezt majd pont a mai heti témánk fogja ezt előidézni, hogy milyenek az oka, de erről már mindjárt beszélünk. Aztán én mit láttam még? Aztán én néztem még You, Me and Hurt, ami szerintem rajtam kívül senki az egyéb világon nem nézni ebben az országban. Ami nem tudom egyébként, hogy mennyire ciki, vagy mennyire nem ciki, de elmondom, hogy mi az, ami számomra nagyon izgalmas ebben a sorozatban. Valamelyik nap, még talán vasárnap vagy hétfő reggel néztem, az a nagyon-nagyon brutálisan pocsék koreai dráma első pár percet követően, és ugye azt megállottam, ez mennyire szar volt, és utána nézem a You, Me and Hurt, és egyszerűen sok volt, hogy ez tulajdonképpen mennyire szarul van megcsinálva. És nem tudom, hogy a koreai drámának a hatása miatt éreztem ezt annyira annak, vagy tényleg annyira gyenge volt, hogy aztán közben rájöttem, hogy igazából a megvalósítás önmagában nagyon olcsó, nagyon-nagyon egyszerű, nagyon nem kreatív, nagyon túl tipikus, és igazából se nem dráma, se nem komédia, szóval valahol van a középúton, valahol a dramedy kategóriában, közben viszont már mégis egy mocskosul izgalmas és érdekes sorozat. Szóval nem tudom, hogy milyenek az elegye, de közben nagyon-nagyon jó. Nem, beszéltem én már neked a Yumi Hurról itt.
Nem tudom, szerintem valamit említetted, még talán az indulás előtt, hogy te ezt mennyire várod, hogy fogod nézni, vagy valami ilyesmi.
Akkor már jó régen volt, mert szerintem én akkor megnéztem az első epizódot, és akkor utána nálam parkolópályára került, mert elfejtettem, hogy mikor vannak az új epizódok, aztán most szembesültem vele, hogy már lement, úgyhogy köszi szépen. Úgyhogy most valamit pótolnom. De egyébként már egész közel vagyok, mert szerintem a negyedik részig eljutottam, így van. Úgyhogy jövök fel, mint ahogyan fel kell jönni bátorok is. Szóval ez a sorozat, szerintem ez egy mocskosul izgalmas alapsztorira épül, ugyanis adott egy házaspár, akiknek a házassága, nem azt mondom, hogy gondokkal küzd, de nem tökéletes. És a Greg Poehler karaktere beszél a tesójával, hogy vajon hogyan lehetne ezt a házasságot jobbá tenni, vagy stb. És a csávó azt tanácsolja neki, hogy figyelj, haver, ha szexuális életet akar feldobni, akkor bérelj fel egy eszkortot, és tölts fel egy éjszakát, és akkor utána. És akkor ugye Greg Poehler nem az a tipikus fazon, aki hajlandó ebbe belemélyedni, és hogy igazán tényleg hajlandó lenne megtenni ezt a lépést, de mégis elmegy, találkozik ezzel a lányjal, akinek a neve Izzy, és nem teszi meg, viszont eljutnak a csókig. Viszont valami olyan brutális szintű vonzódás alakul ki a két figura között, amire igazából nagyon-nagyon nehéz magyarázatot találni, hogy mi az, ami vonzza őket a másikban, és mi az, amiért ők esetleg többek is lehetnének, mint kliensek egy nap. Aztán utána hazamegy Greg Poehler, és elmondja a feleségének, hogy figyelj szívem, én ma egy eszkorttal voltam, de nem feküdtem le vele. Csaj nem azt reagálja rá, mint minden normális nő, hogy elkezd hozzávágni a ruháit, aztán pedig a vázákat, aztán pedig a tányírokat, aztán meg összetörje a sörösüvegeket a fején, hanem azt mondja, hogy fogja a gépet, és mutasd meg nekem, mutasd meg ezt a csajt. És te ott ülsz és nézel, és hogy okay. Na most ez tipikusan az a reakcióra, amire te nem számítasz. Most ezáltal vagy a nőbe ismeri azt, hogy a házasságukkal valami gond van, vagy szimplán nagyon hülye. Na mindegy. Megmutatja neki Greg Poehler a csajt, a nő pedig ír Izinek, és találkozik vele. És az a nagyon brutális ebben az egészben, hogy ő is nagyon vonzódik a lányhoz, és a lány is nagyon vonzódik hozzá. Igazán annyira vonzódnak ők egymáshoz, hogy egy kávézóban Izzy egy kis lemonkával dolgozza meg a nőt. Szóval érted, azért érzed a bizarítását ennek a dolognak, és akkor utána erről fog szólni a sorozat, hogy tulajdonképpen mind a két ember nagyon vonzódik Izzyhez, és hogy valahol vele való kapcsolatukban látják a kapcsolatuk, a házasságunknak a megmentését, és igazából ezért elhatározzák azt, hogy tulajdonképpen kötnek egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgot, hogy mind a ketten randizhatnak Izzyvel, akinek ugye ők lesznek az exkluzív kliensei, ami azt jelenti, hogy mind a ketten lefekhetnek Izzyvel, és utána pedig hazamehetnek, és utána egymásra is lefekhetnek. Szóval van ez a nagyon-nagyon érdekes dolog benne, viszont ugye az Audience Networkön megy, amiről én még életemben nem hallottam, hogy kb. Akkora meglepetés, mint mondjuk annak idején a Pivot Network, amiről ugye szerintem nem is hallottunk egészen addig, amíg a második évet aki nem jött. A Hit Record második évet aki nem jött. Igen. Egészen addig nem hallottunk róla, pedig volt Pivot. Jó, úgy csak egy évvel korábban, de érted. És ott van ez az Audience Network, aminek ez az első, szerintem ez az első eredeti sorozata, az egy nagyon jó nevekkel van tele, és igazából érdekes, viszont valahol megrekedt az egy olyan mezőn, ami még nem kábel, de már talán nem kimondottan az a network kaliber, mert azért egy kicsit merészebb, egy kicsit többet mert megmutat, egy kicsit érdekesebben meri azt megmutatni, de közben meg valahol a történetmesélés szempontjából meg nagyon-nagyon ilyen oké, de érted. Tehát az egy kedvenc ilyen hülyeségem benne az, hogy a főcím előttben van három képbevágás valami komplett random helyekről, Portlandből, mondom, tök jó. De most érted, ennek itt semmi értelme. Szóval tele van hibákkal, meg hülyeségekkel, viszont azon annyira érdekes benne, hogy a karakterek motivációja, illetve a történet maga szerintem moskosul érdekli az embert, és igazából szerintem ez az oka, miért érdemes nézni a Yumi Hurt. Úgyhogy szerintem érdemes lenne neked is adni egy esélyt neki, bár tudom, hogy ez nem az a sorozat, ami neked bejön, tehát nők smárolnak egymással, tehát utána azt mondja, ez nem a tetti, nem a te stílusod. Nem?
Hát, honnan veszed?
Hát, ismerlek. Hát, mert felteszem, hogy az ilyenre te nem gerjedsz. Mármint úgy nézői érdeklődés szempontjából nem borna szintje.
Hát, ki tudja.
Hát azért mondom, mert szerintem te inkább úgy közelíted meg, hogy mint egyfajta művészeti ágat, miközben itt szerintem a pszichológiája a karaktereknek az, ami igazából érdekes a sorozatban. Aztán az, hogy közben van egy kis mesztelenség nincs benne, fehér nem mi van benne. Szóval nagyjából ez az a kategória, ami valahol ott van a határbezsin, hogy bár nem network vagyunk, azért mégiscsak igyekszünk azoknak a standardjéhez csatlakozni. Igen. Valami szinten. Szóval az mondom, hogy ez nem annyira merész, mint amennyire merész lehetne, de mivel a karakterek is annyira nem azok a kimondottan merész figurák, ezért szerintem tökéletesen jól állnak ez a stílus, de közben valami mégis annyira gyengének tűnik, hogy igazából nem értem. Viszont mondom, a pszichológiája viszont moskosul lenyűgöző. Úgyhogy szerintem ezért érdemes csak bele próbálkozni, hogy tulajdonképpen miről is szólhat ez a sorozat. Aztán nagyjából szerintem én nem is húzom az időt tovább az, amiket láttam, hanem inkább kezdünk el beszélgetni a heti témáinkról, mert hogy bőven akadnak. Epizódszámok. Kezdjük ezzel a témával, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, amiről bár beszéltünk itt fönn, de szerintem azért, mert nem nagyon jutottunk el odáig, hogy kifejtsük azt, hogy minek is tudható be ez a változó trendek világa, amit jelenleg élünk, hogy a néző melyiket preferálja, amikor van egy teljes szezonunk, vagy egy fél szezonunk, vagy egy limitáltabb mennyiségű epizód egy szezonban. Mert szerintem mi mind a ketten egyetértünk abban, hogy számunkra minél hosszabb egy sorozat, annál jobb. És ha belegondolsz, akkor annak idején mindenki így gondolkodott a világon. Tehát egy sorozat, tehát a százas bűvös, tehát el kell érned a százat ahhoz, hogy finanszírozás szempontból sikeres sorozatnak számíts. Mert onnantól kezdve el lehet adni töménytelen helyre, ismétlőjoggal, stb. Onnantól kezdve pedig elkezdesz pénzt termelni. Mert hogy 3 hónapot le lehet fedni 100 epizóddal, ez pedig egy olyan dolog, amiért minden TV csatorna szerintem megveszne. És akkor itt jön az a nagy változás, hogy ez volt eddig. Ma viszont mi van? Egészen megváltozott a dolog. Tehát ma már 300-400 sorozat készült. Tehát nem, nem az a kimondott, kifejezetten limitáltabb mennyiségű sorozat, mint ami mondjuk annak idején volt elérhető. És szerinted ez a megnövekedett sorozatszám betudható-e az epizódszám csökkentésnek?
Hát valahogy szerintem biztos, persze, azért nyilván ebből a 400-ból, vagy a hány készül, azért nem mindegyik 20-ban elnézés, vagy hát szerintem a többsége nem az. Annyiban azért szerintem valószínűleg nem készülne, mert hát nyilván nincs ember, aki megnézze 400-szor 20 részt.
Érdekes is lenne.
Hát igen, meg nem tudom, hogy mennyi az a maximális mennyiség, amit mondjuk egy ember néz, vagy nézhet, vagy szerintem nem nézhet semmiféleképpen. Igazából nem tudom, szerintem nem tudom, hogy mondjuk nekünk személyesen, vagy személy szerint mennyi volt a legtöbb, amit valaha néztünk, hát nem tudom én, 10-valamennyit talán, vagy nem tudom.
Mármint egyszerre?
Aha, hát amikor, nem tudom, amikor vagy nem dolgoztunk, vagy sok időnk volt, amikor úgy normálisan néztünk hetiben, nem tudom, valamennyit, úgyhogy viszonylag kis lemaradásokkal, vagy lemaradás nélkül. Amikor neked voltak ilyen heteid is, emlékszem, hogy beosztottad, hogy mit tudom én, egyik nap ebből nézték két részt, meg abból, aztán nem tudom, pénteken ebből, meg ilyenek.
Szerintem nekem ez még valami mind a mai napig megvan, csak nem annyira kidolgozott, hanem most már másnap azonnal reggel.
Hát igen, de mondjuk minden szerintem maximum ilyen 10 és 20 között van talán ez a szám, amivel mondjuk, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok ideje van, akkor tudja úgy követni.
Igen, de szerintem ez a korszakod, ez elmúlik a középiskola, vagy rosszabb esetben a főiskolát követően.
Hát igen, tehát mondjuk aki mondjuk dolgozik, és nem tudom, tud esetleg nézni valamilyen keveset reggel, esetleg, hogyha nagyon szerencsés, akkor ebédszünetben is, vagy este, hogyha hazamegy, akkor azért nyilván ilyen napi, nem tudom, maximum 2-3, vagy mondjuk esetleg 4-5, nagyon jó esetben, meg nyilván a hoztól is függően, tehát igazából többre szerintem nincs, de ez sem túl reális, tehát szerintem mondjuk ilyen napi 2-3 a maximum talán.
Szerintem annyi egyébként untig elég is,
abszolút,
talán még
persze.
Valahol sok is. Ez persze, ez megint attól függ, hogy az embernek milyen szociális élete van, meg hogy milyen sorozat kultúrával rendelkezik, mennyire nevezhető sorozatfüggőnek az illető, mert ha belegondolsz, akkor ugye egy amerikai típus, amerikai este az úgy épül fel, hogy este 8 és 10 között, vagy 11 között van 3 sorozat.
Igen.
Tehát tulajdonképpen a 3 szerintem egy reális szám, amire még azt mondjuk, hogy a 11-kor elmész aludni, az még pont
az
jó.
Persze.
Kicsit késő, de az pont jó, az attól függ persze, hogy mikor kezd az ember másnak.
Igen.
És hogyha mondjuk esetleg még mellette reggel megnézel valamit, akkor mondjuk napi 4 sorozat az, ami maximálisan beleférne az idődbe. Viszont akkor ugye ez azt is jelenteni, hogy onnantól kezdve a szociális életed elmúlik. Vagy legalábbis hosszabb távra kivesz egy kis pihenőt?
Hát mondjuk így, igen.
Ilyen 9 hónapra, szóval igen.
Hát igen.
Ez szerintem nem egy olyan dolog, amit bárki bevállalna. Aztán az a másik nagyon szép ebben a tévés kultúrában, hogy viszont a legtöbb esetben a szombatestéket azokat mindig szabadon hagyják. Tehát az a nézőnek is szabad este. Csak ugye az a baj, hogy olyankor általában mindenki szabad. Egy szombateste, és akkor elgondolkozik az ember, hogy igazából nem biztos, hogy én szombateste akarok kimenni, mert érted, mindenki akkor, akin túl sok az ember.
Igen,
sok,
igen.
Jó, hát ez mondjuk a mi esetükben aztán 60-szatodik az szó.
Hát igen.
Na és mondd, jövő héten, most szombaton lesz az ingyenes képregényes
nap, ja, tehát
én már most rettegek, tehát reggel 10-re bent vagyok a városban, de már most rettegek, hogy mennyi ember lesz.
Tavaly is nagyon jól megoldottad.
Aha, tavaly is nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan sikerült körbejárnom mindenhol.
És mi nekem is szereztél.
És mi neked is kell szerezni, így vagy mondod. Szóval itt igazából engem az érdekelne, hogy a több sorozat az vajon egyenes arányosságban áll-e mondjuk az időnek a rászánható idővel? Mármint,
hát valamilyen szinten biztos, persze, tehát nyilván akkor tudsz többet nézni, ha több idő van. De...
Na jó, de ezt inkább úgy értem, hogy mondjuk több sorozatot tudsz-e megnézni, akkor hogyha mondjuk több rövidebb szezont választasz,
ja,
mint itt.
Hát nyilván az ötésük, hogy milyen intenzitással nézed őket, tehát adott esetben lehetséges, hogy igen. Mert mondjuk azt tudom, hogy páran mondjuk úgy vannak vele, hogy nekik mondjuk jobb az, hogyha kevesebb epizódon, mert jobban belátható, vagy jobban átlátható, tehát mondjuk főleg, hogyha így bincsocsolod őket, akkor azért szerintem sokan úgy állnak hozzá, hogy meglátják, hogy 20 meg 25 rész, és hát nem tudom, szerintem megijednek tőle talán, tehát ez az ilyen nagyon-nagyon sok, amit mondjuk nem tudsz annyira átlátni, még ha mondjuk, nem tudom, 8-10, még akár 12-13 rész, arra szerintem inkább azt mondják, hogy jó, hát ez végül is azért annyira nem olyan vészes, meg hogyha még csak napi, nem tudom, kettőt néznek, ha egy 12 részesből, akkor is igazából két hét alatt megnézik.
Na ez az. Hát igen, tehát valahol ez is benne van, aztán pontosan így a stream szolgáltatónak köszönhetően benne van az is, hogy mennyit változott a tévénézési szokásunk, illetve a sorozatnézési szokásaink. És tulajdonképpen, ha egy sorozat rövidebb, mondjuk 8-10-12 részből álló, akkor mondjuk az azt is jelenti, hogy akár egyszerre több sorozatot is tudsz nézni. Akár egy a Bing Watch-on keresztül, akár pedig, nem tudom én, mondjuk egy hétre felosztva.
Igen.
És akkor ebből kifolyólag pedig te több sorozatot láthatsz, tekintve, hogy több a szabadidőd is. És általában mondjuk a Netflix-es sorozatok azok nem jelentenek hosszú távú elkötelezettséget. És akkor itt jön a másik kérdésem, amire nem beszéltünk a múltkor, pedig szerintem marha izgalmas lenne, az, hogy te melyik modell szerted jobban? Azt, amit a Hulu csinál, hogy hetente adnak ki egy epizódot valamiből, vagy azt, amit a Netflix, hogy egyszerre kitolják az szezont?
Hú, hát igen, ez egy nehéz kérdés. Szóval nyilván mind a kettőnek megvan az elején, mert a Hulu modell tulajdonképpen nem nagyon különbözik egy tévécsatornájától, mondjuk esetleg abban, hogy ott mondjuk, nem tudom, ilyen napközben adják ki valamit, vagy napközben teszik fel valamikor ottani idő, szerintem reggel, vagy délután, vagy nem tudom, szóval nem kifejezettem mondjuk este. De igazából azért az mindenképpen egy hagyományos modell, mert mit tudom én, tört, hogy nem tudom, felteszik hétfőn, vagy kedden, vagy bármi. És akkor van heti egy. A Netflixnél meg igen, meg az jó, hogy ugye felraknak mindent. Egy van, ami szerintem egy olyan, nem mint a Kim Schmidt, ott persze egyértelműen jó, mert nyilván nem akarod hetiben nézni, hanem azt megnézed, nem tudom, két nap alatt, vagy három. Meg ott, nem tudom, például akik a Daredevil-t nézik, vagy ilyeneket, azok tudom, hogy sokan vannak, akik azt csinálják, hogy mit, pedig az ugye ilyen 45-50 perces, nem is tudom. Uh-huh. És sokan vannak, hogy mit tudom, hogy kijön az összes, és akkor elkezdik rögtön nézni, és akkor vagy aznap megnézik, hogy olyan extrém sok idejük van, vagy kivesznek akár szabad napot, vagy meg tényleg azt is jön egy-két nap alatt lenyomják sokan.
Na mindenki. De itt szerintem, ami igazán érdekes benne, az, hogy Ha csak egyszerre nézel meg mondjuk egy hétvége alatt, vagy akár egy hét alatt nézel meg egy sorozat, az teljes szezonja, tök mindegy hány részből áll. Akkor onnantól kezdve az van, hogy neked minimum a következő 55 hétben abból nem lesz új érzetod, ergo könnyedén el is feledkezhetsz arról a sorozatról, és amikor arra kerülne a sor, hogy kijön a következő évad, akkor vagy nem leszel már érte annyira lelkes, vagy pedig valami hiányérzete benned kell, hogy legyen.
Hát igen.
Mert szerintem egyébként egy évet várni a következő szezonra sokkal rosszabb, mint mondjuk azt a 3-4 hónapot, ami mondjuk egy jobb esetben egy amerikai Netflix csatornának a kínálatában van.
Hát persze, egyértelműen.
Sőt, még szerintem az is egy sokkal jobb modell, amit ugye most nagyon sokan csinálnak amerikai tévékben is, hogy ketté bontják az évadot, és akkor mint tudom, lemegy a fele tavasszal, a másik fele pedig ősszel.
Igen.
Ami szerintem egy sokkal, sokkal jobb modell, mert így fél évente kaphatsz új epizódokat, ergo nem kell egy egész évig nélkülöznöd. Márpedig, hogyha valaki annyira lelkesedik egy sorozatért, ráadásul szerintem itt az igazi kérdés, hogyha egyszerre kapod meg az egészet, nem fogsz tudni annyira elmélyülni benne, vagy annyira lelkesedni érte, mint hogy mondjuk hetente kapod, mert ha hetente kapod, akkor ez egy függőség. Akkor az olyan, mintha hetente mennél a drogdílerethez, aki odaadja neked az anyagot.
Hát igen, de...
Viszont, egyszerre megkapod, akkor onnantól ez pedig igazából tőled függ, hogy mennyi időt fogyasztod el, viszont ha egyszer elfogy, akkor elfogyott.
Igen, valahol ez is egy függőség, hiszen ha egy nap alatt nézed meg, vagy kettő, csak az ugye nyilván rövidebb, sokkal rövidebb időre tart, de még lehet, hogy ez már pont emiatt intenzívabb, mert akkor még tényleg valószínűleg egy-két napig csak azt nézed, és akkor nagyon benne vagy abban annak a sorozatnak a világában, vagy a karakterekben, és igazából csak azzal akarsz foglalkozni egész nap.
Ez intenzívebbnek intenzívebb, sokkal.
Igen.
Csak de... ugye ott a kérdés, hogy ez vajon jobb fajtájú intenzivitás, vagy ez csak ilyen évente egyszer van nekem egy ilyen letudtuk, és akkor jött a következő.
Igen. Igen, nyilván más. Tudod, hogy jobb vagy nem? Hát nem tudom, persze, ez az egy év, nyilván nagyon sok, ami ilyenkor eltelik egy évad között, és persze, tehát közben azért valószínűleg mindenki néz ezerféle mást is, most nem azt mondom, hogy mindent elfelejt, mire eltelik az egy év, azért minden csak nem, de biztos, hogy sok mindent meg, hát nyilván akkor már azért nagyon távolinak tűnik az egy évvel korábbi két-három nap, amikor lenyomta az előző évadot.
Mennyire emlékezhetsz egyébként mondjuk egy év távlatából arra, hogy mi volt az előző szezonban? Vagy ez azt jelenti, hogy akkor újra kell nézned, mielőtt jön a következő szezon?
Az is lehet akár. Szerintem biztos sokan csinálják egyébként, hogy akkor nem tudom, egy-két nappal előtte, vagy akár aznap befejezőleg megnézik újra az előző évadot, hogy akkor tényleg nagyon képbe legyen. Csak mondjuk amikor eljutsz a, nem tudom, hatodik évadig, vagy mondjuk amiből van annyi, akkor nyilván előtt azért nem nézem meg előtte feltétlenül.
Hát nem feltétlenül, tehát én is azért várok a Trónok harcának az utolsó szezonjára, és amit akkor egyszer mielőtt ez elindulna, akkor majd szépen letolom ezeket.
Az nem brutális.
Hát figyelj, Breaking Badnél bejött nekem ez
hát
a szezon.
Hát azt mondom, én nagyon várom, hogy ezt csinálni, de ez olyan lesz, mint a Boy Meets World-nél, igen, hogy ezt fogod nézni a buszon, a, nem tudom, a kádban, mindenhol.
Hát azért nem hiszem, mert azért a Boy Meets World-nek volt egy olyan esélye, egy előnye, az, hogy ahhoz nem volt szükségem, tehát az akármilyen napszakban tudtam nézni, akár fényes nappal. Míg azért a Trónok harca az nálam tipikus az a sorozat, amit a büdös életben emléznék, úgy, hogy a nap fönt van az égen, és még nincs sötét a szobában, vagy körülöttem.
Hát igen.
Mert azért az egy olyan dolog, ahol kell a hangulat, és azt meg kell teremteni.
Hát persze.
Amit meg lehet persze mesterségesen is teremteni, mert miért ne? De igazából nem érdemes.
Hát igen.
Aztán ott van még az a nagyon-nagyon érdekes megközelítés a néző, illetve a biznisz szempontból. Az elkötelezettség kérdése. Hogy a néző számára kevesebb időt és energiát kell befektetnie mondjuk egy rövidebb szezonba, vagy akár egy limitáltba, akár egy minisorozatba. Viszont ez is nagyon érdekes, mert a minisorozatok például nem lettek igazából népszerűbbek ezáltal, hogy lecsökkentek az epizód számok. Sőt, nem is készítenek igazából több minisorozatot, mint előtte. Szóval miért nincsen az epizód számcsökkenés kihatással a minisorozatok hosszának a megnövekedése, vagy a minisorozatoknak az elszaporodására?
Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, tényleg valamiért ezek a minisorozatok annyira nem jönnek be egyelőre.
De most komolyan, mi a különbség mondjuk egy 4 epizódos minisorozat és mondjuk egy 8 epizódos limitált sorozat között? Szerintem nagyon minimális.
Hát igen.
Azon túl, hogy a limitáltnak van esélye arra, hogy folytatódjon a következő szezonban. De ki mondta azt, hogy a minisorozat nem tud folytatódni a következő szezonban, tehát miért ne? Ha bármi is a pénzről szól, vagy az időről, vagy az elkötelezettségről, akkor miért ne folytatódhatna?
Hát, nyilván folytatódhat.
Úgyhogy itt van ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy az elkötelezettség. Mert én is nagyon sok olyan embert ismerek, aki inkább azt mondja, hogy nézek egy rövidebb szezonú sorozatot, mert ugye ezáltal több sorozatra jut majd időm később. Meg hogy ez kevesebb időbefektetést, illetve időt igényel a részemről. Ami szerintem tökéletesen rendben van, meg tök jó, meg nagyon ott van a szeren, csak ugye, érted?
Hát
azért 13 rész az még mindig az a kategória nálam. Annál kevesebb az meg igazából, én mindig is úgy voltam vele, hogy nem nagyon rajongok azért, ami annál rövidebb. Mondjuk egy 40 perces dráma esetében persze 10 epizód szerintem majdnem szinte tökéletes, mert miért ne? Annál többre igazából nem is vágyok egy drámából. Viszont komédiából 13 rész az ilyen, menjétek a francba?
Hát, igen.
Akár jó, akár nem. Tehát most például a Kránit is nagyon jó példa szerintem erre mindkettő részéről, hogy... Hát 13, ezt menjétek a fontba?
Hát igen, jó is, mert 10 lement.
Hát az meg a másik, tehát ezt mondom.
Hát igen.
Aztán üzleti szempontból pedig ott van az, hogy ez csábítóbb a nagyobb nevek számára, mert az ő részükről is kevesebb időt igényel, gyorsabban le tudják forgatni, ugyanúgy megkapják a népszerűséget, ugyanúgy lendíthet egy újat a karrierjükön, vagy újra, vagy egy olyan projektbe kerülhetnek bele, amit ők igazából élveznek, vagy a szenvedélyprojektjük, amit tényleg meg akarnak csinálni.
Igen.
Ebből a szempontból még tegyük fel, hogy megértem. Viszont azáltal, hogy nagyobb neveket leigazolsz, ez szerintem erre az elmúlt években rengeteg példát látunk, akár networkön, akár kábelen, a nagyobb név még nem garancia a siker.
Hát abszolút nem.
És ezért lesz nagyon izgalmas az, hogy az NBC vajon megmerje lépni azt, hogy bekéri tizen, mit tudom én, hány évet követően a kegyetlen játékoknak az újabb pályát verzióját. Mert ez szerintem egy mocskosul izgalmas kérdés lesz. Egyrészt benne van szerelem is a Jelra, akire mondhatjuk szerintem azt, hogy nagy név. Nem hiszem, hogy valami nagy szerepe lesz, viszont hogy marad a sorozatra is, mert pedig szerintem, ha jól hiszem, akkor mintha maradna a sorozatra is, akkor viszont a hülyének nem érné meg, és igazából ott van a buborékban, hogy nagy az esélye arra, hogy bekérik sorozatnak, mert általában nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam.
Igen.
Ezzel kapcsolatban. Ami nagyon bizarr, mert annak idején meg pontosan ez volt a probléma, hogy nagyon, nagyon sok negatív volt, és ezért csináltak azt a horribilis második részt, amiből ugye egy tévéfilm lett. végül, ami hát legyünk őszintén katasztrofális volt.
Hát igen.
De szerintem még a harmadik is talán egy kicsit jobb volt, mint a második. Pedig már azért az is.
Hát ez biztos.
Nem, de szóval ez csábítok a nagyobb sztárok számára, viszont a nagyobb sztár még mindig nem jelent biztos sikert. Ergo, szerinted itt most mi lehetett az elkötelezettség nézői oldalról versus a csábítóbb nagyobb nevek megszerzése? Most ezt a csatát, ezt szerinted ki nyeri meg? Ki jár jobban vele igazából?
Hát nem tudom, ez nehéz megmondani. De igen, ez nyilván, aki egy nagyobb név, vagy esetleg filmezik, és mellette főleg, az nyilván nem fog bevállalni egy olyat, ami leköti őt évi nem tudom hány hétre, hanem nyilván meg se egy, nem tudom, maximum 10 részes, vagy ha nagyon-nagyon ráér, akkor 12 részes valamit. De ugye akkor meg szerintem nyilván ez is jó, mert igazából akik adnak az adott színésznek a rangot, azok örülnek ennek a, nem tudom, akár 8 résznek is, hogyha láthatják benne a színészüket, mert nyilván annyival is többet kapnak belőle.
Így van, és akkor ezzel vissza is kanyarodtunk szerintem Bruce Campbellnek a tavalyi mondatához, hogy ő azt mondta, hogy ő inkább csinál egy S versus Evil Dead sorozatot, mint hogy még egy S filmet.
Igen.
Mert hogy ezáltal többet kaphatsz a történetből, többet kaphatsz a karakterből, ő is több időt tölthet el a karakterrel. Szóval miért ne? Ki az a hülye, aki még egy filmet akar megnézni inkább ezekkel?
Igen, de azt mondja, hogy akar meg filmet is, hogy 5 évad a sorozatban, és akkor utána majd filmet.
Hát jó, de érted, azért mégiscsak kapnál 5 éves hát, sorozatot. Tehát utána tőlem azt csinál, amit akar. Tehát 5 év, azt szerintem, ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert szerintem erről majd jövő héten fogunk beszélni kicsit jobban, mert ugye Amerikában a szerződések azok 2 évre szólnak. Általában. Na de várj. Nem, hanem nagyobb színészek esetében ez természetesen más kaliberű is lehet ez a szerződés dolog. Viszont az én érdeklődésem nem tart ki 7 évig, szinte nagyon-nagyon ritkán tart ki az érdeklődésem 7 évig. És nem arról van szó, hogy a sorozatnak a minősége csökken, nem az arról van szó feltétlenül, hogy én megúrom azt a sorozatot, hanem az a 7 év az rengeteg idő és rengeteg újonc jön be. És igazából nehéz megtartani a régieket, miközben kíváncsi vagy arra, hogy mit tud az új, és hogy vajon milyen irányba indul el az új. És ott lemaradsz a régivel, és ha egyszer lemaradtál a régivel, akkor utána már nagyon nehéz bepótolni őket. Szóval, igen. Ez egy ilyen tipikusan nehéz kérdés. Na, de erről szerintem talán egy kicsit később jövő héten fogunk beszélgetni. Most beszélgessünk a második heti témánkról, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas témakör, amit egyébként te dobtál be.
Igen.
Hát, nem.
Hát, nem tudom.
Ugye, köztudott tény szerintem az, hogy neked ott van ez az Zuella Máriád, francia fogja megérteni miért. Igen. És akkor te valamelyik nap azt mondtad, hogy számodra Zuella videóinak a nézése jelenti azt, hogy minden rendben van a világban.
Igen.
De most akkor ebből jutottam el erre a kérdésre, hogy ez valamilyen szinten lehet, hogy igaz, de én ugyanezt az érzést megkapom mondjuk a Girl Meets World-ből. Szóval ez lett volna a gondolat
mögött. Ja, hát igen. Persze, de igazán szerintem mindegy, hogy mitől, az a fontos, hogy megkapsz. Szerintem azért a többségnek szüksége van egy ilyenre, legyen az akár mondjuk fel, hogyha nem tudom, amit éppen nem élvez annyira az életében, vagy nem tudom, ami kiábrándult valamiből, vagy valami ilyesmi, akkor szerintem azért kell valamilyen, ami úgy kicsit helyreállítja a hitét, vagy legalább elhiszi arra, nem tudom, 20 vagy akárhány percre, hogy igazából tényleg minden rendben.
Akkor mesélj egy kicsit erről a Zuella Mániádról, mert ez egy marhára érdekel. Soha nem fogom megérteni, soha nem fogok be egyet érteni, de...
Engem is megkulatom. Csak egyébként... De tulajdonképpen nem tudom, hogy hogy kezdődött, nem tudom, hogy igazából miért, meg...
ez egy nagyon jó kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés, meg szerintem a Twitteren ott elég régóta követtem őt, de igazából nem néztem a videót, vagy amikor benéztem, akkor mindig lenémítottam én, nem tudom, 2 másodperc után, mert én azt hettem
a Twitter-szentus.
Igen, és aztán nem tudom, valamikor... Volt ugye ilyen viszonylag rövid videó, és szerintem 11 perces volt, nem értem, hogy mi volt az. És akkor azt végignéztem úgy rendesen hanggal, és akkor utána igazából már jó volt, mert utána már megnéztem hosszabbakat is, meg minden is, most abszolút nem zavar.
Na jó, de mi olyan van a videóiban, amiért ő mondjuk többet tud?
Igazából... Igazából semmi, de pont ez benne jó, mert most például amit ma néztem, az nem is azt mondom, hogy 4 órás volt, talán egy 14 perces valahogy, És ebben azokat mutatta meg, hogy miket vett az irodájába, vagy a dolgozószobájába. Tehát konkrétan ilyen, nem tudom, ceruzákat, radét, meg ilyesmi. Az abszolút ilyen tök normális dolgokat, amik feltesztem, én szóval mindenkinek vannak. Valamint, akinek van dolgozószobája, van nekem ceruzám, sincs évek óta, de mindegy.
És hogy, meglepő.
Igen, és hogy igazából ez tök jó, persze közben nyilván neki sem, bármint gondolom, neki sem ez egyébként a legnagyobb gondja, hogy most milyen ceruzát legyen az irodájában, de szerintem pont ez benne, hogy mondjuk arra negyed órára elhiszed, hogy igazából ez tényleg egy tök komoly dolog, egy tök fontos dolog, hogy milyen ceruzát meg radét legyen.
Na ne is félre, ez a kapcsoló az életben nem benne.
Jó, én sem veszek egyiket se, nem arról van szó, de...
Hát nem csak arról, hogy önmagában elhívni azt, hogy tulajdonképpen ez a világ a legnagyobb probléma, melyiket.
Jó, de igazából én is tudom, hogy nem ez az, tehát az 14 perc alatt is tudom, hogy nem ez az, de valahogy annyira szeretném elhívni, hogy igazából mégis.
De érted, azért ez az egész az... Nem tudom, mert nekem most így ez például leírt ezt a videót, ebből nekem az jön le, hogy ez minek? Tehát ez tipikus ez a kategória. Jó, és ha belegondolsz azért a napi 20 perccel, amit mondjuk Zoltán vagy az heti párszor 20 perc, az a te tulajdonképpen sorozattal veszel el időt. Ez körülbelül ugyanaz, mint az örök nagy vitakör a sorozatrajongók körében, hogy tulajdonképpen minek van annyi reality show, amikor azok csak az időt veszik el a rendes szkriptelt sorozatoktól.
Igen, de amiből így is van egyébként 400, mint kiderült.
Hát igen, valószínűleg egyébként ez a szám ez csak nőni fog, szóval igen.
Hát persze, igen, a reality egyébként egy másik érdekes kérdés már.
Na jó, de valahol Zoella is egyfajta reality, ha vele gondolsz.
Hát persze, igen, végülis igen.
Szóval mondhatjuk azt, hogy te reality függő vagy.
Én nem vagyok reality függő. De
egyébként... Zoellát nézem minden nap, szóval
nem,
de szerintem
minden
az
nap
vagy.
Nem. De...
Hát de közel távol minden nap.
Na jó. De én igazából nem tudom, én fordítottam egy pár reality show-t, szerintem nem olyan sokat, de igazából mindig olyan volt, hogy nézni eszembe nem jutna soha az életbe ilyeneket, de köszönöm, hogy fordítottam, meg igazából jó volt, pedig szerintem ezek pont azok, amik igazából nagyon-nagyon sok beszéd van benne, többnyire ugye elég sok szereplő is. Szóval igazából sokat kell közben írni, de én valahol nagyon szeretem az. Igazából én szerintem azokat szeretem a legjobban, amiben nem kellene nagyon kötötten fogalmazni, meg nyilván azért ez nem egy olyan szöveg, aminél nagyon oda kell figyelni, hogy tulajdonképpen mit írsz, hogy nagyon gondolkozni kellene. Szóval ilyen szemadból, de azért őt nem mosnám össze ezekkel a reality-kkel, mert szerintem azért ez más.
Figyelj, én is dolgoztam reality, mocskos útáltam. Végtere még szerintem még rosszabb lesz, de igen. Szóval valahol azt én megértem, hogy miért szeretsz rajta dolgozni, mert igazából szerintem a reality, legalábbis a mi számunkra egészen biztosan az a kategória, amit mi úgy titulálnánk, mint hogy guilty pleasure.
Igen. Igen, meg...
Mert igazából szerintem egyikünk sem szereti, és valahol nem azt mondom, hogy sajnáljuk azt, hogy nézzük, de valahol már mégis egy olyan bűnös élvezetet idéz elő bennünk, hogy bűnösen érezzük magunkat azért, mert nézzük, és hát még rosszabbul érezzük magunkat, ha besmerjük vallani saját magunk szemére sem azt, hogy mi ezt tulajdonképpen élvezzük?
Hát igen. De mondjuk itthon szerintem a reality az abszolút összeforrt a két ilyen beköltözéssel, ugye a való világgal, meg a Big Brother-rel, amikor azok elindultak annak idején, mert igazából szerintem itthon az előtt nem volt olyan, amivel kimondottan rá lehetett mondani, hogy ez reality volt. És tulajdonképpen amivel közben meg azután próbálkoztak, igazából az összes megbukott, mert ugye akarták a Survivor-t, meg a Temptation Island-et, hogy micsoda, tehát igazából volt egy csomó, ami nem tudom, ez a Survivor, nem tudom, 30. évad, mert Amerikában vagy lassan a 30. tehát ott meg talán a legsikeresebb reality-től meg egy évadot is nagyon nehezen élt meg.
Na jó, de ezért tegyük az, hogy azért mekkora különbség van az ottani emberanyag között, meg a magyar között, és a műsorvezetőről, ahol mi nem is beszéltünk.
Igen, arra nem emlékszem, hogy szerintem Balázs vezette azt is, talán nem tudom.
Hát, szerintem az RTL-en mindent az elmúlt 10 évben, szóval...
Nyilván.
De... Tehát azért érzed, hogy a két műsor, tehát Balázs is a Survivor-nek az amerikai
műsor, nyilván tök más, de...
Meg azért azt is érezzed egyébként, hogy a két műsor összetételében mekkora különbség van, mert én néztem egy ideig az amerikai Survivor-t, és igazából élveztem, mert marha jól össze volt rakva, marha izgalmas volt, érdekes volt. Ez a szemben a magyar dögunalom.
Igen.
De ez egyébként ugyanúgy elmondható, hogy gyertek át Szombatéjára is.
Hát igen, de aztán meg is megy a második évet, hogyha jól tudom.
Hát igen, de marha kíváncsi vagyok egyébként, hogy miért vagy, hogy kinézi, mert szerintem katasztrófás. Hasonlíts már össze Balázs Zsélyen, nincsenek a nyarga.
Hát jó, igen, de most azt mondom, hogy a Sajdú Péternek is van valami új cucc, amiben nem tudom, tenni ilyen lip-sync betölszerű valami is van, meg mint hogyha lenne benne ilyen carpool karaoke, és meg nem teljesen az, de valami ahhoz hasonló, hogy ő autózgat valakikkel, szóval nem ja, tudom.
Figyelj, mindent összerapott, mindenhonnan maradjunk ennyiben.
Hát igen, de igazából szerintem nem tudom, hogy ez mennyire érdemes, mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy ezek olyan műfajok, amik mondjuk itt van, nagyon kellenének.
Én azt mondom, hogy szórakoztató szempontból mind a kettő műfaj szerintem nagyon jó. Szerintem a gyertekre szombat este egy mocskos új jó játék. Tehát az tipikusan az a fajta dolog, ami szerintem az Activity kihalása, hogy Szulák Andi TV2-től való elhívetel óta egy hiánycikk. És mivel ugye Vágó Istvánnak sincsenek most már mióta 15-20 éve lassan műsora a tévében állandó jelleggel, szerintem azóta meg végképp szükség van Magyarországon igazi játékokra. És a játékhatárok nélkül az csak évi 13 hétig van.
Igen.
Amit szintén nem sokan néznek. Szóval szerintem szükség meg igény mindig is volt a játékokra, csak valamiért az elmúlt 10-15 évben ezek mindig sikerült megválasztani a legrosszabb megvalósítási módját.
Igen.
És ezért szerintem valamilyen szinten az emberek kiábrándultak belőle, és szerintem ezért sem annyira kimondottan nézett a Gyertek át szombat este. Mert szerintem abszolút nem nézett, szóval nem igazán értem, hogy miért érte túl és ütött el a második évadra. De mindegy. Megmondom, nem az volt annyira érdekes, amit tavaly is mondtam neked, hogy mi ezt otthon megnéztük, tehát megnéztünk egy videót az amerikai verzióból, meg megnéztünk egy videót a magyarból. Mm. Hát a magyar mindenki azt mondta, hogy gyerek, hát kurva szart, halálunktuk magunkat. Megnézel az amerikaiból egy ugyanúgy 5 percet, hát szakadsz a röhögéstől.
Hát nyilván nagyon más a 2 percen.
Hát na jó, csak érted, a magyar ember szemre a magyar humornak be kéne, hogy jöjjön. Csak az a baj, hogy ezek a műsorok ezek annyira sótlanok. Annyi minden hiányzik belőle. Tehát megnéztem például most, ha már realitysokról beszélgetünk, az Ádám és Évának az első része.
Igen.
Semmi humor nem volt benne az egész világon. Pucér embereket mutogatnak, ami tök jó valahol. Csak az a baj, hogy azáltal, hogy pucérok, az első pár percben neked az jön le, hogy ezeknek mekkora baszott nagy egójuk van, ami egyébként igaz is. Aztán elkezdőd megismerni őket, és utána arra jössz rá, hogy hát igazából ezek mennyire hülye emberek, tehát nem csak nagy egójuk van, de még hülyék is. És utána eljutsz még ugye a 10. perc környékére odáig, amikor már azt sem veszed észre, hogy mesztelenek.
Igen, igazából szerintem...
És akkor ábrándulsz ki.
Szerintem ez nem jelentős, hogy én mondjuk ennek az első részét nem láttam, de a Dating Naked-et azt fordítottam be egy pár részt az első évadból, és ott mondjuk, hogy ki volt kockázva, igazából mindent tulajdonképpen végképp semmi értelme nem volt, de igazából tehát abban a műsorban szerintem abszolút nem az volt a lényeg, hogy ők történetesen van nélkül van, tehát ott igazából jó, hogy egy része volt, de tulajdonképpen szerintem igen, tehát ott is ő 2 perc után elfejtetted, hogy hát igazából nincs is rajtuk ruha. Hanem, meg ott minden részben mások voltak, tehát azt úgy volt, hogy mindig volt egy férfi és egy nő, és akkor utána 3-3 közül választhattak, vagy mi ilyesmi volt, nem hiszem el pontosan.
Magyar is ilyen.
Igen, de hogy ott minden részben újak voltak, azt tudom.
Hát itt meg tulajdonképpen majdnem mindenki új. Csak ugye a magyar metódus az egy kicsit másabb, azért nem szeretik annyira skinesen cserélni az embereket.
Hát igen.
De hogy kerültünk mi ennyire messze a Zoelia versus Germis Wörter, ami a világnak a békeszigete? Hát mindenféleképpen, mert szerintem még mindig nem jutottunk rá, hogy kibeszéljünk bármit is a mai listánkról, meglepő mód. De mindegy, Szóval igen, tehát az, ami számodra ez a ami számodra az OLH, az számomra a Girmis World, mert annál szimplább, tökéletesebb ábrázolásmódja annak, hogy a világnak hogyan kellene működnie, és hogy ez milyen hatással van a napjaink felcseperedő ifjúságára, főként a lányokra nézve. Mm. Szerintem ennél tisztább, gondolkodásmódú, érettebb, megfontoltabb és jobb sorozatot nem is találhatnál. Úgyhogy ráadásul ugye, amiről nagyon sokszor beszéltünk még, amikor te is nézted annak idején, jó rég volt már, az a Disney Máz, ami az első évadban mocskosul irritáló volt, szerintem nagyon sok esetben. A második évadban én azt a Disney Mázot már elkezdtem érezni kicsit gagyiságnak, de közben meg valahol mégis megmaradt Disney bájnak. Szóval ott lebeg két világ határán, szóval nehéz kicsit megállapítani, hogy most akkor ez tulajdonképpen hova is sorolandó, aztán utána valahogy úgy összetákolod magadban a dolgot, és akkor utána azt mondja, hogy ja, igazából ennek tényleg van így ebben a formában értelme is. Meg hasonlók. És közben pedig a története viszont szerintem mocskosuljú, meg nagyon-nagyon érdekes, és szerintem nagyon-nagyon, tehát amit én nagyon szeretek benne, az nem is az a minden epizódnak megvannak ezek a tipikus felépítései, minden epizódnak megvannak a tipikus tanításai, mert ugye ez a sorozat minden egyes epizódjában tanít valamit, és ezáltal egyébként mi is tanulunk, mint néző, felnőttként is, úgyhogy mindenféleképpen nagyon-nagyon ajánlandó, hanem ami számomra nagyon izgalmas az, hogy figyelni, hogy ezek a gyerekek, ezek hogyan nőnek föl. Mert ez a sorozat az elsősorban a felnővésről szól. Azok a leckék, amiket megtanulnak az epizódokban, azok milyen hatással lesznek arra, hogy milyen emberekké válnak. És számomra ez az, ami marha izgalmas benne, és közben mégis mindegyik epizód megáll a saját lábán, és mindegyik epizód tanít valamit, és megmutatja, rávilágít a világnak a pozitív oldalára, hogy minden rosszban van valami jó, hogy igazából nem létezik olyan, hogy rossz, hanem minden jó, ha jóvá akarod tenni. Tehát szerintem ez az, ami a körmézőrnek az óriási nagy előnye. És amiért érdemes lenne neked is nézni.
Hát mindenképpen.
Minden rá szemben mindenképpen, és soha semmiben
hát nem olyat, hogy soha. De az iZombit is megnéztem, meg mindent. Jó, nem mindent, de sok mindent.
Jó, akkor beszélgessünk olyasmiről, amit láttál a Crowdednak. Mi volt a múlt héti epizódjában, meg az e-heti?
Igen, de melyik volt a múlt heti, várjál.
Fogalmam nincsen. Az volt, amikor Stella pornózott.
Ja, igen, de abban
jó, nem pornózott, azon
kívül, igen.
Volt azon kívül más is?
nem tudom, hogy... De nem abban volt, hogy a másik lányunk meg abban az éve dolgozott, ahol a Melissa is
ügyvonosát. De, az volt a meg is rész.
Igen.
Kényetem volt nekem, egyébként valamiért marhára az volt az érzésem, hogy ez a tizedik epizód, ez ennek tulajdonképpen az előző előtt kellett volna lennie, nem?
Igen, szerintem itt nagyon fura volt a sorrend, mert ebben meg ugye munkát keresett, szerintem ez biztos, hogy eredetileg nem egymás után lett volna ez a két rész. Vagy
azt
nem
tudti, meg szerintem az előző részben ott, tehát ami számomra, hogy értelmesebb lett volna aztán az, hogy elkezd YouTube-ozni a csaj, aztán megijed a kommentelőktől, és akkor utána pedig átmegy arra a fizetős verzióra, hogy okay, akkor mégiscsak keresünk valami pénzt. És akkor neki elvetkezni. Szerintem annak lett volna értelmes sorrendileg, meg itt is ez, hogy volt ez az állásinterjúja, és utána jön az, hogy... De szerintem az előző epizódban is valami ez volt, hogy ugyanezzel a melóval, vagy valami nagyon hasonló melóval volt vaciláló viszonyban, hogy igen. Megkapja vagy sem. Szóval ez egy ilyen Nem tudom hova tenni kategóriás epizód volt szerintem, sorrendileg legalábbis.
Hát ez biztos.
Te csak ott állsz és nézel, és oké. Okay. Aztán közben rájössz arra, hogy tulajdonképpen az epizódnak a csúcs momentuma, legalábbis az e-hetinek, az mindenféleképpen az volt, hogy miféle gyógyszereket próbáltak ki, és igazából, hogy Stella a lányuk volt a dealer.
Igen, ez nem volt olyan meglepő.
És akkor ugye Stella-nak pedig ott volt ez a nagy beszólása, hogy hát mi család vagyunk, az első kóstoló ingyenes.
Hát igen.
Aztán meg majd fizethettek, mint a katonatisztnek, szóval igen. Azért ez egy kegyetlen brutális epizód volt szerintem.
Az biztos.
Neked egyébként mi volt ebben a szezonban, vagy ebben az epizódban a kedvenc részed?
Hű, hát azt mondja, hogy nagyon vicces volt, amikor ugye felment az apjával a helikopterrel.
Na, azt végképp nem értettem, hogy ez hogy a francba jönne ide.
Szerintem, amit igazán már el is mondott, hogy ez nem olyan téma, amit a földön hajlató lenne megbeszélni az apjával.
Na jó, csak ezt magyarázd már nekem, hogy a francba tudja, értem, hogy Peter Patrick Warburton, de hogy a francba tudja lenyúlni ezt a gépet.
De szerintem ez
nincs műszakban. Ez övé?
Nem tudom.
Nem hiszem. Tehát, mert hogyha a tévénél dolgozik, akkor az a tévénél.
Jó, igen. Igen, de lehet, hogy
szóval adnak
egy ilyen keretet, hogy nem tudom, havi mennyit magáncélre se használhat, vagy nem tudom.
Most komoly szerinted létezik ilyen?
Hát, feltétlenül az évbeosztásában nem, de igazából megtankolta, hogy bármit is csinálnak az ilyen gépeket.
Ja, igazából maradjuk, hogy szerintem ez a multikamerás komédiáknak az egyetlen hátulütője, hogy igazából logikátlan.
Jó, persze.
És az elemeket csak úgy használják, hogyha már egyszer megvan, akkor használjuk. Tehát mondjuk pontosan ezért szeretjük őket, úgyhogy...
Hát nyilván.
Igen, folytasd.
Igen, szóval szerintem az vicces volt. Meg igazából szerintem úgy az egész. Például amikor összetalálkoztak Stella szobában, ami nyilván nagyon tipikus, annak szerintem lehetett előre tudni, hogy ez lesz belőle, mert minden ilyen jelentnél az van, amikor van valahol. De hát pont azért volt vicces, persze.
Hát az biztos, ráadásul mindegyik karakter szerintem abban a jelenetben is, meg úgy talán egy kicsit már előtte is nagyon-nagyon tendált abba az irányba, hogy mennyire... Tehát ők önmagukban is nagyon jó karakterek, de amikor együtt vannak, akkor kegyetlenek.
Hát ez biztos. Igen, meg szerintem a nagymama is nagyon brutális, amikor ott ült a kanapén, és akkor hallgattam mindhárom lányt, hogy nőt gyakorlatilag, hogy kinek milyen baja van. És akkor ugye a végén már igazából nem bírt a célnával, és akkor ugye rövidre zárt, hogy ki mit csinál, és akkor mondta Sternának, hogy nem hiszem, hogy te vagy az egyetlen, akik nem a drogokkal vagyok a kapcsolatos problémája van.
Mennyire zsehes rossz néha.
Hát igen.
Hát igen, de azért rengeteg olyan okunk van, amiért imád lehet. Ráadásul szerintem az is kétlen volt, amikor ugye a Viagrát bevették.
Ja, bevették,
és akkor utána az egész experience-et azt szépen végignéztük, hogy tulajdonképpen mennyivel másabb nélkülem, mint vele.
Igen.
A dolog, és akkor ugye ott voltak ezek a nagyon izgalmas kérdések, és akkor nem tudom, hogy ez neked mennyire tűnt fel, de nekem például fel se tűnt, hogy a Napolinak van egy hátsó része, ami igazából dolgozónak is lehet használni.
Ja, igen. Eddig nekem se tűnt.
Ez eddig is ott volt?
Nem tudom, én nem vettem észre, az biztos.
Én se. Ez adom egy kicsit... Okay, ez honnan jött ide. De ez is egyébként nagyon jól rámutat arra, hogy egészen addig nem veszel észre egy csomó mindent, amíg nem használják.
Persze.
Akkor okay. New Girl-nek múlt héten volt két brutális jó epizódja. Legény és lánybúcsú.
Igen.
Neked melyik volt, hogy kedvenced?
Nekem a legény búcsú határozottam.
Nekem meg a lány búcsú határozottam.
Nem tudom, szerintem az borzalmas volt. Mert jó, ez talán túlzás, de igazából én nem tudom, szerintem nem volt vicces.
Szerintem meg a fiúk része nem volt vicces.
Jó, mert igaz, hiszem, nem tudom, mert valamikor viccesek ezek a befővezett utcok, valamikor nem annyira szerintem, nem tudom, nekem itt most annyira ez nem volt vicces, amit ők csináltak.
Nekem eszméletlen vicces volt, és pontosan azért volt ez annyira vicces, mert Jess csinálta.
Hát, igen.
Mert ő tipikusan az a kaliberű karakter, akiből az életben nem nézett ki azt, hogy ő valaha is fülezne, és közben pedig most látod, hogy miért nem. Tulajdonképpen, és szerintem azt, hogy ezt konkrétan megmutatták, és konkrétan mennyire kegyetlen volt, és mennyi hülyeséget csinált, meg mennyire be voltak szívem mind a ketten, szerintem ez valami fantasztikus volt. Tehát ha most összehasonlítod, melyik volt az utóbbi évek egyik legjobb drogos filmje, talán az Ananász Express az, ami komédiának szánt.
Igen.
És az távolra sem volt ennyire vicces, szerintem, mint ez az epizód.
Hát, igen, de valójában szerintem igazából mind a két résznek az volt tenni, hogy túltolják benne, amit csak lehet. Szerintem az a fiúknál is abszolút az volt, meg itt is, csak itt ugye ezzel kapcsolatban náluk meg mással.
Na jó, de hát azért a fiúk nem mennyire kirev, hogy ez, hogy smit.
Jó, nem tudom. Meg hát ott az egész jelenet, szerintem főleg, amikor még a rót is betették hozzá, úgy már végképp.
Jó, ez kegyetlen volt. Ezt is imádtam, hogy most mit bedobja a pénzt, azért lehet szóval, hogy oké, akkor most nyomjunk valami számot, valami nagyon férfiasat, és akkor felcsendül valami csaj.
Igen, mert szerintem biztos több brutális volt. Tehát amikor tulajdonképpen, igazából meg is oldották volna az egész dolgot, de azt tett, hogy ők között, hogy hát igazából az ő kisbabáit nem bentetje senki.
És ez azt hiszem, hogy kis csávhoz mennyire összepakolt őket, ad az is kegyetlen.
Igen, őket ott volt az a Robi nevű csáv, aki szerintem nekünk nagy kedvencünk volt mindig is.
Abszolút, ez kegyetlen csávó.
Igazán szerintem nagy brutális, amikor bekattam neki, hogy tulajdonképpen szó is hiszi neki, hogy igazából még mindig szereti.
Nagyon ilyen, nem tudom hova tenni ezt a csávot. Tehát én elve azt nem értem, hogy hogy a francba kerül ide.
Szerintem, hogy valakinek a barátjának hiszi magát, aztán elhitték róla, hogy ő tényleg valakinek a barátja.
Na jó, de őt ki hívta meg?
Persze most mit tét.
De miért? Tehát nekem ez a kérdésem, ez egy dolgot nem értettem ez az egész epizódon. Meg másik volt, nem értettem, hogy a csávó, a basszus, mindig elfejtem annak a színésznek, aki mindenhol ott van.
Ja, igen, a izé.
Szerintem az is Robi, nem? Nem, te a rendes neve.
Azt mondja, igen. Várjál, mert ő például még a izében is volt a Teachers-ben.
Ő videó volt.
Ő videó, persze, meg ő ugye a izében is volt a... Jaj, a fiúknak a filmében, abban a rendőrös volt, nem hiszem, mi volt magyarul, látszik már, Lesbian Cops, ugye, azt mondta, hogy az eredeti.
Ja. Igen, tehát igen, nem lesz, valami jól volt. Nekem sem fog eszembe jutni, ez
a baj.
Nem egy. Szóval, ő mit keresett? Kinek volt a haverja? Mert ő már tudom, hogy volt egy korábbi epizódban,
csak nem tudom. Az unoka testvére talán? Nekem úgy rémlik, hogy mint hogyha az lenne.
Nem tudom, nekem mondom, abszolút nem ugrott be, hogy
Rob Riddle, igen, ez eredeti neve Rob.
Rob Riddle, ez az. Na, mondom.
Igen, neki Big Schmidt a neve, összetve azt mondja, az unoka testvére.
Akkor az unoka testvére, igen. Ő is honnan a francba került elő, és miért most láttuk őt az öt év alatt másodszor?
Nem tudom, ő is nagyon brutális.
De várj, szerintem ennek a két epizódnak volt egy csúcs poénja, és az el kell ismered, hogy az Jester volt.
Igen.
Hol van coach?
Ja, jó, hát az nagyon brutális volt.
Tehát az nem lehet überelni.
Jó, hát ez nyilván nem.
Mert ha belegondolsz, akkor én részben erről a legény búcsúros hiányoltam már, és igazából tök jó kérdés volt, ja, hogy Jess megkérdezte, ami igazából mindenkiben megfogalmazott, hogy hol a francban van ez a Damon Wayans Jr.
Igen, de legalább az esküvőre visszajön.
Hát legalább az esküvőre visszajön. Aztán az NBC-nél lesz sorozata, amire azt mondják, hogy szinte teljesen biztos, hogy
igen, valahol lesz, igen.
Igen, szóval... Az is egy nagyon izgalmas dolog lesz, csak hogy így ezáltal ugye egyértelmű, hogy akkor nem is fog visszajönni a nyugarba, ami hát nekünk igazából fájdalmas szerintem.
Hát abszolút az én már szerint egy társadalmatok, de...
Tehát ezért kellett megkérdezni Jessnek, hogy hol a francban.
Hát persze.
Aztán nem is tudom, mi volt még, ami nagyon működött ebben az epizódban. Winstonról mit gondolsz?
Hát igen, szerintem nagyon vicces, meg tulajdonképpen valahol ő kapcsolta össze a két szállat, amit igazából az övé volt az, ami tulajdonképpen beindította az eseményeket, mert igazából akaratán kívül, meg jó, igazából, hogy Jess volt az ezzel az SMS-ben, ugye megírta a Winstonnak, hogy szabad lett a társa, és ugye aztán visszajöttek a fiúk, és igazából hát nem tudom, szerintem azért mindenkinek nagyon fájt volna, hogyha nem jön össze a végén Winstonnak a dolga, hanem tényleg az, hogy hiába ment oda, igazából pofára esik.
Na jó, de az lett volna az igazán tipikus Winston dolog.
Igen, szóval... azért itt szerintem igazán megérdemelt, hogy összejöjjön.
No, persze. Ez nem is lehet kérdés, és szerintem. Ez annyira magától értetődő dolog volt, hogy ennek most már tényleg össze kell jönnie, mert tömegrágtuk minden körmönket szerintem.
Hát igen.
Volt még valami nagyon-nagyon olyan dolog, amiről beszélni szeretnél ezzel dolgokkal kapcsolatban?
Hát nem tudom, mire kellene még.
Hát semmiről nem kell, hogyha nincs.
Nem tudom, most nem jött eszembe.
Jó, hát majd, hogyha a legközelebb eszedbe jutunk.
Mindenképpen.
Értve.
Igen.
Aztán majd hosszóba vagy valami.
Abszolút.
Oké, még két dolog van gyorsan. Hétfőn volt egész pontosan Gotham, ahol Galavant visszatért. Uram Istenem, igen, Dr. Strange feltámasztotta Galavantot. És kérlek szépen tudományosan van alátámasztva, és az még mindez hagyján, mert tudom, hogy ez nálad kapásból egy kasza ok arra, hogy bármiféle képregénysorozatban kiszállj, hogyha visszatámadnak a hullák, de mondom, ez tudományosan lett feltámasztva, úgyhogy ez alá van támasztva minden szempontból, úgyhogy ennek van értelme, felteszem. Másik, amiért szerintem ez nagyon-nagyon fontos volt, az pontosan az, hogy megkaptuk az előszelét Bruce Wayne Batman-né válásának azáltal, hogy Galavantot bebújtatták Azazelnek a bőrébe, és ő pedig köpenybe, maszkal a fején úgy ugrált, mint ahogy Batman fog majd a jövőben. Szóval megkaptuk az előszelét, szerintem annak, amire igazából mindenki várt ebben a szezonban, hogy történjen már valami. Én meg mindig hiányolom egyébként Catwoman, mert szerintem nekem még mindig szükségem van a karakterre, mert nagyon-nagyon szeretem, függetlenül attól, hogy abszolút nem hiányzott ebből az epizódból. És ráadásul volt ennek az epizódnak egy nagyon durván fájdalmas momentuma is ott a vége felé, ami engem eléggé kiábrándított, vagy csökkentett egy kicsit a lelkesedésem, ha tényleg meglépik. De mivel nem mutatták meg ebben az epizódban azt, hogy tényleg meglépik azt a lépést, azért benne még mindig ott a remény, hogy talán mégsem. És közben pedig olyan brutálisan kegyetlen egysorosokkal volt tele szerintem ez a sorozat, amire igazából álmodni sem nagyon lehetne. Főleg egyébként Nigma volt szerintem ebben az epizódban, aki kegyetlenül szállította ezeket a dolgokat, és moskosul letette magát, mert ő rájött arra, hogy Dr. Strange-nek van ott egy titkos laboratóriuma, vagy valamilyen, és hogy megpróbálta kideríteni, vagy megpróbált kiszabadulni, és kideríteni azt, hogy vajon mi is létezik arra felé. És szerintem az előző elején volt Gordonnak és Dr. Strange-nek egy nagyon durván erős, intenzív jelenete, ami talán a következő epizódokat fogja nagyon durván megalapozni, illetve alapozta meg nagyon kegyetlenül, és nem is tudom, utána Gordonnak volt egy olyan jelenet Enigmával, amikor valamit mondott neki Gordon, hogy ne aggódj, itt fogsz megdöglelni, vagy itt fogsz megöregedni, vagy valami, hogy nem fogsz kiszabadulni, ez volt a lényege, és akkor Enigma valami is mond neki, hogy ez az, amit te hiszel. És ahogy mondtad, szerintem az kegyetlen volt. Meg hát Nigmának, tehát az őrült Nigma szerintem az egy brutális fazonja ennek a sorozatnak, aki szerintem minden pénzt megért. És akkor utána Nigmának volt még egy olyan mondata is, hogy mindenkinek van egy története, és csak azt szeretnék, hogyha valaki meghallgatná őket. És ezáltal tudod őket manipulálni. Ennyire egyszerű a manipulálás tulajdonképpen.
Hát igen.
És akkor utána Dr. Strange, amikor odaadja Azazelnek a kartját, akkor mond valami ismit, hogy ez generációk óta öröklődik, blablabla, című sztori, és akkor odaszól a nő neki, hogy generációk? Ezt a kardot tegnap kovácsolták. És ráadásul mű volt, szóval... Szóval azért rengeteg olyan dolog volt ebben az epizódban, ami szerintem eszméletlenül jóvá tett a sorozatot. És igazából nagyon-nagyon feltűzelt bennünket az utolsó három epizódra, ami most hát tényleg itt van a kizomban, és nem tudom, hogy fogom kibírni ezt a nyarat is nélkül. Na mindegy. Úgy, teszem be, a Bad Moms-nak láttad a trailerét?
Minek?
Kristen Bell, Mila Kunis, Bad Moms?
Ja, igen.
Mi volt a véleményed róla?
Hát nem tudom, nekem nem tetszett. igen, nem tudom, szerintem nem volt vicces.
Na most nekem is egyébként ugyanez volt a bajom vele, hogy igazából most kezdve tetszik az ötlet, hogy Mila Kunis és Kristen Bell jó, hát megint egy filmben vannak, de érted, meg Kristen Applegate is benne van, és valahol pedig egyszerűen nem jött át nekem az, hogy ez egyrészt miért lett bent trailer, mert semmi olyan nem volt benne, másrészt pedig nem igazán volt annyira vicces, mint amennyire viccesnek ennek a filmnek lennie kellene. Csak az a baj, hogy ez pontosan nyilván ez elmondható egyébként a bosszal kapcsolatban is, hogy annak a filmnek is viccesnek kéne lenni, viszont még a trailer sem volt vicces. Szóval itt azért az emberben felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen ott van a House of Lies, miért csinál ilyen filmeket?
Hát ez az.
De ez mondom, ez lehet, hogy csak bennem fogalmazódik meg, mint kötőjel kérdés.
Hát jó, ez egy jó
kérdés. Persze, csak érted.
Hát igen.
Majd, mindegy. Lucifer, beszélgessünk kicsit a szezon fináléről, mert eddig még nem jutottunk el. Jaj. Mi volt a véleményed a szezon fináléről?
Szerintem egy jó szezon finálé volt, szóval ugye a végére az, hogy betettek az a csavar, mert ez volt nyilván jó volt valahol az is.
Szerintem egyébként az egész epizód ilyen nagyon-nagyon feel good volt.
Igen, ezt meglepően. De mondjuk az szerintem nagyon jó volt az a jelenet, amikor tulajdonképpen úgy tűnt, hogy talán meghalt, vagy valami lett vele, és ugye akkor láttuk, hogy ott megy a feltétlenül a pokolban, és ugye ott látta meg, hogy valaki kiszabadult. Uh-huh. Szerintem ez volt az első alkalom, amikor mutatták, hogy tulajdonképpen hogy is néz ez ki. Szerintem meg a pilotban sem volt ez, hanem már...
Nem, abszolút nem volt jelen.
Igen, szóval szerintem ez jó volt. Mert nyilván nem fogunk ebből szerintem többet látni, vagy túl sokat biztos, vagy nem.
Túl sokat nem, igen. Talán ez a legjobb szó, amivel körül lehetne írni. De... Igen.
Igen,
ez... Én egyébként marhára élveztem ezt a szezon finálét, mert szerintem nagyon jól ki volt dolgozva, és tulajdonképpen nem nagyon maradt az emberben kétség, vagy kérdésem semmivel kapcsolatban, miközben meg mégis az érdeklődésed megnőtt.
Hát abszolút. Meg szerintem az utolsó utóbbi részekben talán az volt legjobb a testvérével való kapcsolatot, tehát amikor elkezdtek együtt dolgozni, meg amikor tényleg ilyen testvérek lettek gyakorlatilag, szerintem nagyon brutális volt, amikor ott ültek a kanapén a pszichológus nőnél.
Na jó, ez
az
überelhetetlen.
Az zseniális volt.
kegyetlen. Tehát szerintem az egész sorozatnak eddig az egyik legjobb csúcsmomentum hát volt, az mindenféleképpen. Tehát ilyen párterápia angyaltestvérek egymás között kategóriában.
Abszolút, tehát nagyon nem brutális vagy.
Szerintem a Barátok közt cím, Barátok közt után el kéne indítani az RTL Klubnak egy új sorozatot Angyalok egymás közt címmel.
Mindenféleképpen.
És erről, és az arról szólna, hogy angyalok leülnek a kanapéra, és tulajdonképpen párterápiát tartanak.
Hát az, ez hiány.
Egy ember pszichológus lett. Meg kell mondani, tud én nézni.
Hát én is.
Igen, aztán hogy láttad Chloe-nak és Lucifernek a kapcsolatát? Mert szerintem ez is egy nagyon-nagyon izgalmas pontja volt a szezon utolsó két epizódjának, hogy a bizalom az tulajdonképpen mennyire tudott megbillenni a stabil lábairól egy pillanat erejéig, aztán utána pedig igazából helyreállt a rend vele.
Abszolút helyreállt meg. Tulajdonképpen, hogyha maradt olyan kérdés az első, az igazából szerintem az, hogy mi van Chloe-val, vagy hogy mi ő, vagy hogy miért halandó tulajdonképpen a közelében Lucifer. Igazából ez az, amit talán nem derült ki.
Végülis ez a sorozatnak a legnagyobb kérdése, de igen.
Hát persze, nyilván ez a legnagyobb kérdés a sorozatnak. Igen, szerintem az is nagyon vicces. Aztán az utolsó előtti részben volt, amikor ugye letesztelte a késő, hogy hát igazából tényleg így van, hogy ugye akkor bérzettek ezzel egyébként, meg nem, és akkor amikor mondta neki, hogy mondta a nyomozók, hogy igazából húztam el fel a pulóját, meg akarja nézni a hátát, és keresztül, hogy van-e szár, tehát igazából nem volt.
Az nekem egy kicsit bizarr jelenet volt.
Hát nyilván bizarr volt.
De valahol pedig igazából nagyon jó is, nem?
Hát igen, abszolút.
Meg ott volt vég ez a Decker Axie-nek a csatája, tulajdonképpen nem is most ezután nem Luciferrel, hanem inkább a társával, vagy ez a hajszal, vagy nem tudom azt, hogy...
Igen, és ugye ennek ellenére, vagy a végén meg ugye igazából elvitte a balhét tulajdonképpen mindenki helyett.
Igen, szóval azért nagyon... Nagyon jó kis szezon finálé volt, mert szerintem, hogy az egész szezon te hogyan értékeled, mondjuk egy, nem mondom azt, hogy 10-es skála, hanem mondjuk egy 100-as skála.
Hát szerintem mindenféleképpen az egyik legjobb volt, mert nem szűkíteném le csak az újon sorozatokra, hanem úgy egyáltalában is, meg szerintem nem volt olyan epizód, amire azt mondta volna bármelyiknek is, hogy igazából ez nem volt olyan jó, vagy gyenge volt, szóval nagyon tartotta a színvonalat.
Szerintem az volt a nagyon érdekes a Luciferben, hogy teljesen kiegyensúlyozott szezont produkált. Tehát sehol egy kisebb megingás nem volt, sehol nem láttunk egy gyengébb epizódot. Az ügyek azok nem feltétlenül minden epizódban volt, szerintem kiemelkedőek, vagy nagyon kreatívak, de mind a megvalósítás, mind a színészi alakítás, mind pedig az egésznek az összhatása, az mocskosul egy szinten volt, úgyhogy... Igen, tehát azért a Luciferben a visszatérés, szerintem mind a ketten nagyon várjuk.
Hát abszolút.
És akkor gyorsan, hogy az adásunkat is, beszélgetésünket ma lezárjuk. Gyorsan el kell mondanunk, hogy hétfőn elfelejtettem bemutatni a karakterbajnokságunknak a 2016-osnak a menetét, amit ugye visszahozunk körülbelül 6 évet követően, nagyjából, Schatzberg kb. Na mindegy, szóval május 4-e és 22-e között várjuk általatok a jelöléseket, ugyanis 50 karaktert lehet bejuttatni a selejtező körökbe, amit május 23-án kezdünk, és egészen május 29-ig fog tartani. Eddigre fog kialakulni majd a 32-es mezőny, és ez a 32-es mezőny május 30-ától június 5-ig fog megküzdeni egymással 8 csoportban, azaz lesz 4 darab, tehát az lesz 8 darab 4 fős csoport, ahol értelemszerűen férfiak, nők külön először, különböző kategóriákban, aztán majd lehet koedukált átenni a mezőnyt. Méghozzá ez koedukált lesz a 8-5 döntőktől kezdve, ahol is, amit június 6-a és 12-a között fogunk megtartani, itt már csak 16 karakter fog továbbütni, ha jó vagyok matekból. Aztán a következő héten már csak 8 karakter jut be az elődöntőbe, akiknek meg kell küzdeni június 20-a és 26-a között a középdöntőben, ahova is már csak 4 karakter fog bejutni, plusz 2, akit az eredeti 50-es keretből bárkiét lehet jelölni. Ez általában a közönséggel fog múlni, ezt méghozzá június 20-a és 23-a között lehet megtenni, és 23-a és 26-a között pedig jön a középdöntő. Aztán június 25-én pedig győztes fogunk avatni itt a BMW-ben a Mickey szezon finálékban, úgyhogy nem tudom, neked lesznek olyan karaktereid a mai adásból, akiket jelölni szeretnél?
Hát biztosan, ezen gondolkoztam a pont, hogy kiket jelölnék.
Hát még van körülbelül két hetet, hogy kitalált, hogy ki lesz az a pár karakter, akiket szeretné jelölni. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és ne felejtjétek el, lesz pilotapajtások a héten, leszünk még egy Unbreakable Kim Schmidt-tel a héten, és vasárnap pedig lesz egy új békítő, amennyiben valaki elkészül a felügyeletájában.
Vasárnap minden felkép.
Hát, na jó, csak mi azért előbb csináljuk.
Jó, szóval nyilván előbb.
Jó, hát nyilván akkor majd nyilván találkozunk valamikor. Nyilván neked is.